Sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, emlékeztetve az igével arra, hogy adventben vagyunk, az Úr közel, ő benne békességet keresve és találva örvendezünk, hogy együtt lehetünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, úgy, amint írva található a Lukács evangéliuma első fejezetében, a 26-tól 49-ig terjedő versekben. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbente szavakra is fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, s már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében, betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, újjongva mozdult meg méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rám tekintett szolgáló leányának megalázott voltára, s íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az adventi időszakot, amelyet ebben az esztendőben is megengedtél elérni a számunkra. Köszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, szeretetedet, amelyből élhetünk ma is. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket abban, hogy minél jobban napról napra ismerhessünk téged, és hogy ebben az ismeretben élő kapcsolat alakulhasson ki közöttünk és közötted. Segíts nekünk, Urunk, hogy tudjuk azt vallani és megélni, amit itt vallott Mária is. Hadd tudjuk elmondani, hogy nagy dolgokat tett velünk a hatalmas. Köszönjük, Urunk, hogy a mi számunkra a nagy dolog az nem egy lottóötöst jelent. Még talán nem is csak a karriernek az előrehaladását, egy jobb fizetést vagy jobb munkahelyet. Számunkra a nagy dolog, a legnagyobb az, hogy úgy szeretsz bennünket, hogy értünk adtad a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a legnagyobb dolog, amely munkálkodhat bennünk. Segíts nekünk, Urunk, abban, hogy ebben az adventi időszakban hozzá közelebb kerüljünk a mi Urunkhoz, Krisztushoz, hogy ő benne és ő általa növekedhessünk. Szeretnénk jobban ismerni téged és szolgálni neked, tudva azt, hogy egykor majd a szolgálatunk végén a te mennyei dicsőségedben pihenhetünk a te asztalodnál. Könyörülj rajtunk, Urunk, és így áld meg az ige hirdetőjét, bennünket, hallgatókat, hogy a te benned növekedésnek eszközei és alanyai lehessünk. Amen.
Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található Lukács evangéliumának első részében, a 36. és 37. versekben, a 2. Korintusi levél 12. részének 9. versében, és a mai napra rendelt ige szakaszból a Filippi levél 4. részéből, a 11-től a 13-ig terjedő verseket. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint, s ekkor eltávozott tőle az angyal. De ő ezt mondta nekem, mondja Pál, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célhoz. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Kedves testvérek, Istennek terve van, üdvterve van. Ez az adventi örömhírünk, ez az ami adventi készülődésünket, karácsony várásunkat kell, hogy átformálja, hogy lelkesítse, mert az Isten munkája nem emberi tervek által ér célba, hanem sokkal nagyobb által, az ő tökéletes üdvterve szerint. És Isten azt szeretné, hogyha ennek a tervnek mi magunk is személy szerint egyen-egyenként is a részesei tudnánk lenni. Adventi csöndességünkben nagy kérdés, hogy a magunk tervéhez ragaszkodunk-e, és aztán gyöngén és erőtlenül lassan-lassan összehajlik a lelkünk a terhek alatt. Vagy készek vagyunk-e elengedni emberi, szellemi termékeinket, vívmányainkat, akaratunkat, ösztöntörekvéseinket, és tudunk-e bízni abban az Úrban, aki nekünk ajándékot készít Krisztusban. Ki tudjuk-e mondani advent idején, Atyám, legyen meg a te akaratod, menjen végbe a te terved, legyen úgy, ahogyan te azt elgondoltad. Advent időszakában nagyon sokféle arccal, élettel találkozhatunk a Szentírásban. Nem csak kifejezetten azok az adventi emberek, kedves testvérek, akik az első nagy adventben várták az Urat, és az Úr érkezésével kapcsolatban hallunk róluk, de minden ember adventi ember addig, amíg Krisztus be nem lakja a szívét, amíg át nem formálja az életét, és ilyen adventi ember volt az egykori Saul, akiből Pál lett, aki maga is átéli az Úr érkezését. Nagyon sok mindent megmutat neki az Úr. Olyan titkokba avatja be, olyan dolgokat mutat meg neki, amikor elragadtatik a 13. égig is, hogy ritka az az ember, aki számára az Úr ilyen csodálatos titkokat és kijelentéseket ad. Nyilvánvaló, hogy minden ember, akire sok bizatik, ott van a kísértés, hogy kísértésbe esve többre gondolja magát, mint amire esetleg hivatott. Emberi gyengeségünk ez, emberi gyarlóságunk ez. De Pál azt mondja, az Úr rólam gondoskodott, mert nyársat adott az én testembe. Az eredeti szöveg szerint nem egy egyszerű tövisről van szó, amiről általában hallunk a Biblia fordításoknak köszönhetően, amit az eredeti görög szövegben a nyárs szó szerepel, egy olyan erős és vastag szúró eszköz, amely felnyársalja az ember testét, s amelyet megforgatnak az ember húsába, borzasztó fájdalommal jár együtt. Arról beszél Pál, hogy neki ilyen adatott a testébe, hogy el ne bizakodjam, mondja Pál. És háromszor borul le az Úr előtt, és három alkalommal könyörög azért, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a fájdalmat, vedd el ezt a kínt. Gyakorta szorongatta ez a fájdalom apostolt, És Pál apostol úgy élte meg ezt, hogy gátolhatja a szolgálatba. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nehéz fájdalmakkal dolgozni, fájdalommal együtt létezni, élni. Talán a világon soha nem volt olyan nagy forgalma a fájdalom csillapító szereknek, mint mai világunkban. Mindenki, amin megérzi a fájdalmat, azon van, hogy csillapítsa, enyhítse. Pál is könyörgött ezért, Uram, vedd el tőlem. De az Úrnak volt egy terve Pál életével kapcsolatban is, és láthatjuk utólag is, hogy Istennek nagyon jó terve volt Pállal, választott eszközévé tette őt, és ennek a választott eszköznek sokat kellett tanulni, formálódni, és ez hozzátartozott, ahogy Pál mondja a Filippi levélben, mindenbe be vagyok avatva, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe. Tudom, mit jelent alászállni, és tudom, mit jelent felemeltetni, de megtanultam, hogy mindenben elégedett legyek. Megtanított Isten erre, hogy meg tudjam tanulni az ő tervét elfogadni, hogy a körülmények, ha nem is úgy tűnnek, hogy Isten tervét segítenék elő, nekem akkor is bíznom kell abban, hogy Isten mindent a javamra fog fordítani. Olyan gyönyörű az ige, tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. És ez az eredeti görög nyelvben úgy szólal meg szó szerint, hogy tudjuk pedig, mert megtanultuk és megtapasztaltuk, hogy azok számára, akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak minden arra fog dolgozni, munkálkodni az életükben, az lesz a cél, hogy Isten azt a javára fordítsa, aki benne van az Isten tervében. Istennek terve van, ez adventi örömhír, és ez az adventi örömhír személyes, mert nem csak Pál volt benne az Isten tervében, hanem kedves testvérem, te magad is benne vagy az Isten tervébe. Adventben tudod-e tervedet Isten kezébe letenni? Tudod-e kérni őt, hogy erősítse meg a hitedet a próbatételeid között, a fájdalmaid között, testi-lelki túlerők között is, hogy mindig el tudjuk fogadni az, ami az Úr terve, amit ő készített. Istennek terve már a bűneset első hajnalától kezdve végig fut egészen a mennyei jelenések könyvének a végéig, és csodálatos ez a terv, és hibátlan. Istennek sohasem kell olyan tervet készíteni, amilyen legyen A, B és C kimenetele, mert Isten egy tervet készített, ami tökéletes, mert az ő bölcsessége szerint való. S a tervnek a megvalósításában áldott eszköze az ő igéje, hogy a héber mondja az ő dábarja, teremtő cselekvő szava. Micsoda terv ez, és micsoda erő, amikor Isten szava megszólal, szét tudja választani a szárazat és a vizeket, szét tudja választani a világosságot és a sötétséget, a kaotikus elemeket egyedül az Isten szava tudja szétválasztani, és egyedül az ő beszédében van akkora erő, hogy cselekvő beszédként rendet tud teremteni ebben a világban. Milyen nagy dolog, hogy Isten az ő tervét felfedi a számunkra, be akar vonni ebbe a tervbe, részesévé szeretne bennünket tenni. És advent idején, az első advent idején elindul egy csodálatos, megmozgató munkája az Istennek mennyen és a földön. És azt látjuk, hogy akiket a menny ereje, Istennek szent lelke be tudott tölteni, meg tudott mozgatni, Isten tervének meg tudott nyerni, azokra Istennek gondja volt. Gondja volt, mert benne voltak Isten üdvtervébe, és minden erőt megadott, ahogyan Pálnak is mondta, elég neked, hidd el, pont elég lesz az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ahol véget ér az emberi erő, ahol elfogynak az emberi tervek, ahol az értelem feladja, ahol az emberi fizikum és lélek erőtlenül rogy össze, Isten ott tudja felragyogtatni az ő bölcsességét és az ő erejét. Szomorú, hogy nekünk erőnk végéhez kell érnünk ahhoz, hogy Isten ereje látható módon beléphessen a mi életünkbe. Kedves testvérek, Máriának is megvolt a maga terve, Zakariásnak és Erzsébet asszonynak is megvolt a maga terve. Zakariás és Erzsébet gyermeket szeretett volna. Hát ez igazán jó terv, ez egy áldott terv. S úgy élik le az egész életüket, hogy ez a terv nem tud megvalósulni. Erzsébet meddő, erőtelen, nincs meg benne az az élet erő, amit egy nőt édesanyává tud tenni. Ott volt az életükbe a szégyen, ott volt a fájdalom, hogy az Isten terve, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, az ő életükbe, pont az ő életükbe nem tud végbe menni. Zakariás pap, Erzsébet asszony hű segítő társa volt imádságba, szolgálatba. Mennyit epesztette a lelküket, hogy Urunk, hol rontottuk el? Mit nem tettünk jól? Miért pont a mi életünket nem szenteled meg és látogatod meg, terved megvalósításával? S ahol az emberi erő véget ér, elmúlt az ifjúság, elmúlik a termékenység ereje, és amikor Zakariást meglátogatja Gábriel angyala, az angyali üdvözlettel, akkor Zakariás annyira gyenge, erőtlen lelki állapotba találtatik, hogy csak kétkedve és hitetlenkedve tudja fogadni az Isten igéjét, üzenetét, hogy Zakariás, Istennek terve van veletek, és ez most fog kibomlani. Erzsébet, a te feleséged, fogan az ő méhébe, szül fiút, és nevezd majd őt Jánosnak. Zakariás annyira ereje végéhez ért idős emberként, annyira meg van keseredve, annyira bezárkózott a lelke, annyira feladta, mert a láthatókra nézett, hogy azt mondja, ez lehetetlen, ez nem lehetséges. És az Úr megnémítja. Gyönyörű Ézsaiás próféta könyvében, amikor arra szólítja fel Isten a prófétán keresztül az ő választott népét, most hallgass el, Jákob, most légy csendben. Amikor az Úr szól, amikor az Úr cselekszik, amikor a tervét végrehajtja, ne lázadj, ne zúgolódj, maradj csendben, és lásd be, hogy ő az Úr. És amikor keresztelő Jánosnak nevet adnak, az egész család arra számít, hogy Zakariás lesz a neve édesapja után, akkor Zakariás pap boldogan írja fel a táblára, hogy János lesz a neve. Isten terve megvalósult, és most már boldog, hogy ő ennek a tervnek a részese lehetett. Kedves testvérek, Istennek terve van. Isten tervébe benne vagyunk mi is. Személy szerint bele akar vonni az ő üdv tervébe, és személy szerint mindnyájunkat meg akar hívni, hogy részesei legyünk ennek a tervnek. De ami saját akaratunkat visszük az Úr elé, amíg ösztön emberünk lobbizik, Uram, úgy legyen, ahogy én akarom, addig, amíg nem tudunk bele simulni Isten szerető akaratába, és nem tudjuk elfogadni, amit ő tervezett felőlünk. Kedves testvérek, addig nem tud áradni az erő, mert nincs annál nagyobb erőtelenség, mint amikor az ember bűnben van. Legyengíti az erőfelvétel lehetőségeit. A bűnös ember a leggyengébb ember a világon, ennek egy valaki örül, a gonosz, hogy megfoszt bennünket erőnk forrásától, az élő Istentől. Annak idején, mint lelkigondozó lelkész, láttam egy olyan eseményt, amikor egy család látogatás során már az utolsókban volt az idős feleség, legyengült állapotban, szinte csontsoványságra fogyva, és amikor a férjéről esett szó, akkor a gyűlölet szinte felültette. amikor vádaskodó szavakat kellett, hogy mondjon, amikor mondatta, az a lélek, amely őt betöltette, félelmetes volt számomra mind a mai napig látni azt, hogy a fájdalom, a meg nem bocsájtás, micsoda erőt tud adni az embernek, amikor gyűlölködünk, amikor a harag szítja fel az erőnket, haldokló ágyából szinte felültette a gyűlölet ezt az asszonyt. Isten óvjon meg bennünket ettől, hogy nekünk ez legyen az erőnk forrása, a neheztelés, a haragtartás, mert Isten ezt nem adja a nevét ehhez. A tervéből ezt kitörli, félreteszi. Milyen jó dolog benne lenni az Isten tervébe. Mária ezt átélte. Mennyi terve volt Máriának is, gondoljuk el. A legtöbb fiatal nő mikor tervez leginkább? Hát amikor jegyes, amikor menyasszony. Mária megélhette ezt az örömteli állapotot. Eljegyezte József, aki tisztességes, rendes ember volt. És boldog volt Mária, mert család alapítás előtt álltak. Mai modern világunk ezt úgy nevezi, hogy családtervezés. Ezt is tervezni kell. El tudjuk-e fogadni az Isten család tervezését a mi családunkra? El tudjuk-e fogadni a családunkba egymást, olyannak, amilyenek vagyunk? És hogyha fáj valami, hogyha valamit mégis nem tudnánk elfogadni, vajon melyik megoldást választjuk, az Isten terve útvonalát-e? Uram, te veled beszélem meg, és imádkozom érte, mert szeretném, ha öröm, szeretet és békesség lenne az életébe. Vagy a gonosz útját választjuk, és nem tudunk egyebet tenni, mint vádolni. Vádolni. Ez nem Istentől van. Ez nem az Isten tervéhez tartozik. A vádolás, a vádoló lélek munkája. Kedves testvérek, egykoron egy hadvezér azt mondta, hogy az a legerősebb ember, aki fel tudja vállalni a gyöngeségeit, az erőtelenségeit. Vajon mi advint idején fel tudjuk-e vállalni a bűneinket, emberi nyomorúságainkat, oda tudjuk vinni az élő Isten elé mindazt, ami megerőtlenít, ami elveszi az örömünket, amely nem hagy bennünket örvendezni, nem enged bennünket Krisztushoz egészen közel. Meg tudjuk ezt osztani Istennel, és tudjuk-e kérni, mint Pál is kérte, legyen meg, Uram, a te akaratod, legyen meg, amit te elterveztél, legyen a te erőd elégséges az én számomra. És minden megtapasztalva, kedves testvérek, azt mondja Pál a Filippi levélben, amikor börtönben van, amikor a létkörülményei a legfájdalmasabbak, amikor a legerőtelenebbnek kéne lennie, azt mondja Pál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Vagyis számszerű korlátozás nélkül állandóan. Állandóan van erőm Krisztusból. Állandóan. Amíg az ő tervében vagyok, amíg az ő akaratát cselekszem, az Úr megáldja tervét, a tervében szereplőket, és erőt ad az ő terve megvalósításához. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta könyvében olvassuk, hogy Isten úgy nyilatkozik, hogy ami emberi gondolatunk, nem az ő gondolata, ami utaink, nem az ő útja. Azt mondja, hogy amilyen magasan van a föld fölött az ég, olyan távol vannak a mi gondolataink és útjaink őtőle. De azt mondja, hogy olyan lesz az ő ígéje, mint ahogyan az égből aláhull az eső és a hó, és megöntözi a földet, és termővé és gyümölcsözővé teszi. Azt mondja, ilyen lesz az én ígém is, elküldöm, és célba ér, véghez viszi, amiért küldtem. Miért küldi az Úrnak, mint nap az igéjét? Hogy a tervét megossza velünk, hogy a tervének részesévé tegyen, hogy adventünk lehessen az adventet készítő, karácsonyt ajándékozó Istennel. Máriának sok szép terve lehetett, Férjhez menetelről, esküvőről, családról, gyermekekről, s amikor a legdrágább időszakát éli az otthonába, igen, milyen érdekes, hogy az Úr angyala épp oda látogat, ahol a terveit szövi, ahol a legbensőbb terveit dédelgeti a lelkébe, az otthonába megy be Gábriel angyala, és ott közli vele az Isten tervét. Elmondja neki, hogy a magasságos az, aki beárnyékoz téged, a Szentlélektől van az, amely te veled történik, fogansz a te méhedbe szűz fiút, és nevezd őt Jézusnak. Ő szabadítja meg népét bűneiből. Kedves testvérek, az ézsaiási profécia, amely úgy kezdődik, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Úgy folytatódik, hogy fiú születik nekünk, gyermek adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és nevezik majd őt hatalmas Istennek, erős Istennek, békesség fejedelmének. Olyan jó dolog tudni, hogy ő erőt tud adni ott, ahol gyöngeség van, hogy ő tudja megerősíteni a gyenge lábakat, a remegő kezeket és szíveket. De jó tudni Istennek erről a tervéről. De Máriát nem kellett volna, hogy ilyen simulékonysággal töltse el az Isten terve, mert kedves testvérek, pont az ellenkezője volt az Isten terve Mária tervének. Mária szépen szeretett volna férjhez menni Józsefhez, az Úr pedig megesett terhes állapotba a leány anyává teszi az ő üdv terve révén. Tudjuk, ilyenkor szoktuk megkérdezni próbatételeink idején, hogy így szeret az Isten? Ez az ő szeretete? Mert csak egy halvány csíkját látjuk felderengeni az Isten tervének. Lehet, hogy az nem épp a kedvünkre való, de hogy értünk van, hogy azért van, hogy a gyönge megerősödjön, az egészen biztos. Máriáról az apokrifus íratokból olvashatunk, annyit tudunk, hogy édesanyja Anna volt, édesapja Joákim, és ezek a szülők egészen idősek voltak, amikor Máriával megajándékozta őket az Isten. Tudjuk azt, hogy Mária Dávid király törzséből származik, Názáretbe született, a jeruzsálemi templomban nevelkedett fel, apai ágon Názáret városából, anyai ágon Betlehemből származik. Telve tervekkel, vágyakkal. Ő nem így akart Józsefhez feleségül menni. Tiltakozhatna, mondhatta volna, hogy nem, uram, én ezt nem akarom. Tönkre teszed az álmaimat, tönkre teszed az én terveimet. Én miért nem érhetek célba úgy, mint a többi menyasszony, mint a többi nő? Uram, miért pont én? Nem hallunk erről, hanem arról hallunk, hogy Mária érdeklődik, tudakozódik afelől, hogy hogyan mehet végbe mindaz, ami ő vele történik. Ez is azt mutatja, ha van kérdése, hogy érti, hogy az Úr mit üzen az ő számára, és próbálja képbe hozni magát, hogy Uram, mi az, ami történik bennem és körülöttem. És amikor Gábriel elmond mindent, és elmondja az Erzsébettel történő jó híradást is, akkor Mária csak ennyit mond az Úr angyala bizonyságtételére, ki azt mondja, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, semmi sem kilátástalan, ahol ő ott van, ahol az ő szava megszólal. Itt a görög nyelven a réma szó szerepel, ami az ószövetségi dábar héber cselekvő isteni szónak a paralelje. Ahol Isten teremtő, újjászülő szava megtörténik, megszólal, ott semmi sem lehet kilátástalan. Értjük ezt? Nincs okunk arra, hogy elszomorodjunk, úgy, hogy nap mint napot követve megkeseredjen a lelkünk. Nincs okunk, hogy Istennel perbe szálljunk, mert minden nap zörget az ajtónkon, hogy a tervét megértesse velünk. De jó dolog tudni azt, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk. Terve van velünk, ebbe a tervbe be akar vonni. sehez adja minden nap az igéjét, hogy az ige által lássuk a tervet, és azt is, hogy mi ebben a mi feladatunk, mi a mi részünk. Kedves testvérek, Mária annyit mond a legvégén e találkozásnak, legyen, Uram, a te beszéded szerint, íme az Úr szolgáló leánya. Uram, mehet! Mehet a terved! Szóld az igét! Helyezd el bennem! Engedd meg, hogy élővé váljon, hogy a terved megvalósuljon. Igen, Atyám, mert így tetszett előtted. Úgy legyen, ahogyan te eltervezted. Tudunk-e ilyen adventi emberré válni, kedves testvérek? Tudunk-e ilyen mai Máriákká válni és Józsefekké? Józsefnek is megvolt a maga terve, szerette volna szép csöndesen elvenni feleségül Máriát. Feljegyzik az írások, hogy József idősebb ember volt, de tisztességes és becsületes, a nép körében elismert és megbecsült. Ó, testvérek, de gyenge állapot, mikor az ember szeret, amikor szerelmes. De fájdalmas dolog ilyenkor valami olyat hallani a szeretett személyről, ami minket megszomorít. És Józsefnek ezt kell hallania, hogy Mária életet hordoz a szíve alatt, de nem tőle. A törvény előírja, mit kell ilyenkor csinálni. A zsidó törvénykezésnek is megvolt a maga terve, a bűnösnek bűnhődnie kell. Máriát halálra kellett volna kövezni, azért, hogy ő megesett leány anya. És az Úr tervébe mégis benne van József. És éjszaka álmot ad neki az Úr útjai kifürkészhetetlenek. De hatalmas az Isten, megtalálja az ember lelkéhez vezető utat, megtalálja a módot, hogy feltárja a tervét, és jön, és újból jön, és szól az Úr Józsefhez, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami vele történik, az az Úrtól van. És József leteszi az emberi terveket, az emberi indulatokat, és azt mondja, hogy legyen. Menjen végbe, amit az Úr akar. Azért is mondom el ezt ilyen bővebben, mert nem olyan természetes, hogy Mária elfogadja, hogy József elfogadja az Isten tervét, mint ahogyan nekünk is sokszor meg kell küszködni, meg kell szenvedni azért, hogy ki tudjuk mondani azt, amit az Úr Jézus elénk élt a Gecsemáné kertjében, amikor leborulva imádkozott, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Mária, József, Zakariás, Erzsébet, és aztán adventi emberként említhetjük akár Zákeust is, aki szintén várta az Úr érkezését, félre tudta tenni pénzimádatát, kompenzációs tervét, hogy kicsiségét majd a pénzzel emelheti, és kedves testvérek, befogadta Jézus tervét, befogadta az Urat az otthonába, és az egész élete megváltozott, és Jézus azt mondta, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ez az ember ma lett része annak a tervnek, amelybe Isten már oly régóta elhívta őt. Benne vagyunk-e az Isten tervébe? Az ő tervének a megvalósulásán fáradozunk-e? Ige olvasásunkba kérjük-e, hogy az Úr világosítsa meg számunkra az ő tervét? Vagy ösztönemberünk lobbizik szüntelenül az Úr előtt, hogy így legyen, hogy úgy legyen, hogy ezt akarom, hogy én úgy gondoltam el. S ha nem úgy történik meg, akkor nincs Isten? Akkor nem szeret az Isten? Akkor nem gondviselő Úr az Isten? Pál sok mindent megtapasztalt, beletavatva mindenbe, magasságba, mélységbe, s megtanult, hogy az Istenbe vetett hit nem rendülhet meg csak azért, mert a körülmények és a láthatók most éppen nem ezt erősítik meg. Mindig bízni az Úrban, mindig kimondani, Atyám, legyen meg a Te akaratod, legyen nekem a Te beszédet szerint. De nagy dolog ez. Mai világunkban azt mondják, hogy energiaválság van. László Ervin idézetét, ha elmondom, idézem, ő azt mondja, a kialakuló kritikus hiány nem csak azt eredményezi majd, hogy csökken a Föld kevésbé szerencsés lakosainak anyagi életszínvonala, kölcsönös függésre épülő világrend, egészében okozhat hirtelen repedéseket, súlyos éhínséget, tömeges elvándorlás, terjedő járványok formájában. Mindez valószínűleg társadalmi és politikai konfliktusokhoz, nyugtalansághoz és káoszhoz, bűnözéshez és háborúkhoz vezet majd. Az emberi terven nincs áldás, ott mindig békétlenség van. De aki belesimul az Isten tervébe, aki elfogadja az Isten igéjének megvalósulását az életébe, kedves testvérek, annak mindig lesz ereje. Elég lesz neki az Úr ereje és kegyelme, amely a mi erőtelenségeink, gyengeségeink által tud célba jutni és megvalósulni. Bonhoeffer azt mondta, csak egy szenvedő Isten segíthet rajtunk. A választott népnek is megvolt a maga terve, a maga Jézus várása. Egy zélótista harcos messiást vártak, nekik egy gazdag, katonailag felszerelt Krisztus kellett volna, és amikor nem ezt kapták, akkor csalódtak benne, akkor könnyű feladni 30 ezüstért, mert én nem ezt kértem, nem ezt akartam. Nagyon könnyű akkor megtagadni, semmi közön nincsen hozzá. És Jézus tervébe mégis benne volt Péter, akkor is, ha háromszor mondta ki, nagy csütörtök este, semmi közön nincs ehhez az emberhez. Mikor a Jézussal való kapcsolatáról kérdezték, Jézus nem mondott le róla, benne volt a tervében, ahogyan Tamás is. Ezért megy el, ezért mutatja meg magát 8 nap múlva, ezért hívja majd, hogy nézd meg a sebeimet az oldalamon, és a kezembe, nézd meg, tapintsd meg, ne légy hitetlen, hanem légy hívő, fogadd el a tervemet, amit számodra készítettem. Kedves testvérek, így jön felénk ezen a vasárnapon az Úr Jézus, és így keres, és így szólít bennünket. Túrmezei Erzsébetnek a versével szeretném szolgálatomat befejezni. Túrmezei Erzsébet, legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, Atyám, ne, ne. Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul, bocsáss meg, Atyám, te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ha csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek, s mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet, legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk, amiért oly sok erőt és energiát pazarlunk el nap mint nap azzal, hogy saját terveket készítünk, hogy mindent emberi logisztikánk alá vetünk, hogy mindent megálmodunk, még azelőtt, hogy veled megosztottuk volna, és nagyon sokszor nem azt akarjuk véghez vinni, amit te elterveztél, hanem amire mi vágyódunk, amit mi szeretnénk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, advent idején járunk, és nem szeretnénk üres szívvel megérkezni karácsonyra, nem szeretnénk remegő, reszkető kezekkel, térdekkel, üres lélekkel megállni előtted, hanem szeretnénk, Urunk, betöltekezni te veled. Ezért kérünk, édesatyánk, hogy taníts meg bennünket arra, hogy a te tervedet kérjük, hogy mindenek előtt a te szavadat vonjuk be az életünkbe, és engedd meg, hogy megtapasztalhassuk a te teremtő, újjászülő igéd munkája nyomán, hogy elég nekünk a te kegyelmed, a te erőd mindenre, bár tudjuk, hogy mindez, ami erőtlenségünkön keresztül tud megvalósulni. Urunk, bátran vállaljuk a gyengeségeket, az erőtelenségeket, ha te velünk vagy. Ha mindez a te terved része, erősíts át meg bennünket a beléd vetett élő hitbe, és adj nekünk egyre erősebb bizalmat, Urunk, te beléd, hogy akkor is, hogyha homályosan látjuk a holnapot, hagyj legyen, Urunk, az a célunk, hogy mi a te tervednek részesei lehessünk, és hadd mehessen végbe az az életünkbe, a mi életünkbe is, mint Máriának, Józsefnek, Erzsébetnek, Zakariásnak és Pálnak az életébe, hogy, Urunk, megtapasztalhassuk a te jelenlétedet, a te üdvmunkádat. Így szeretnénk könyörögni a betegekért, a gyászba megtört szívekért. Te elét szeretnénk hozni, Urunk, a nagy betegeket, akiknek talán kétségbe esik, szorítja össze a lelkét, hogy mi lesz velük. Engedd meg, Urunk, hogy meglássák a te tervedet, hogy te nem romlást akarsz, hanem épülést és el nem múló életet ajándékozni nekik. Kérünk, édesatyánk, hogy te legyél mindazokkal, akik karácsonyhoz közeledve egyre inkább érzik a fájdalmat, hogy gyengék és erőtlenek az anyagi körülményeik között. Engedd meg, Urunk, hogy azt az ajándékot tanulják meg kérni és várni, azt a tökéletes ajándékot, amely onnan felülről a világosság atyától száll alá. Kérünk, édesatyánk, áld meg életeinket, családjainkat, gyülekezetünket, advent idején, karácsony várásunkba, hogy, Urunk, legyen erőnk és lelki erőnk alászállni, hogy te növekedhessél. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk gyermekekért, épp úgy, mint az ifjakért, felnőttekért, idősekért. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy tervedbe élő részesek lehessünk Jézus Krisztus és az ő szent lelkének munkája által. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, s adjon neked békességet. Ámen. Fogadjuk szeretettel Rob Martint, a Wycliffe Biblia fordítókról fog nekünk beszámolni.
Áldás békesség. A zsidókhoz írt levél így kezdődik. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Advent idején erre gondolunk, hogy Isten a fiú által szólt hozzánk. És Isten ma is szól hozzánk, mert minden le van írva ebben a könyvben, a Bibliában, ami szól hozzánk. Miután a fiú szólt hozzánk, készült visszafelé menni a mennyben, a földi életnek a végén, egy küldetést adott Jézus a tanítványainak, az egyháznak. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet. Minden népet. Máshol azt a kifejezést a Bibliában szoktak leírni, hogy minden nép és törzs, minden nyelv és nemzet. Ma a világban több mint 7000 nyelvet beszélnek. Volt 2000 évünk. Az a szomorú tény, hogy a Bibliának egy része létezik csak 3000 nyelvben. Ezekben vannak nyelvek, aminek létezik az egész Biblia, vannak nyelvek, amiben létezik az Új Szövetség, vannak nyelvek, amik csak létezik egy-egy könyv, vagy egy-egy történet. Ezekben csak 3000 nyelv van, ez lehet mondani. 4000 nyelv van, amiben nem létezik egyetlen része Bibliából se. Annyian vagyunk világszerte, aki hiszünk Jézusban, annyi technológiánk van, annyi sok anyagi eszközök van, annyi sok okos és ügyes ember van, és 2000 év alatt nem sikerült nekünk lefordítani a Bibliát ilyen sok nyelvre. Nekünk annyira nagy kiváltság, hogy a reformáció által, Károly Gáspár által, saját részemre John Wycliffe által létezik nekünk a Biblia a saját anyanyelvünkben. De több mint 160 millió embernek az nem igaz. A Biblia nem szól nekik. Az 1930-as években Közép-Amerikában volt egy misszionárius, aki azt adta a Bibliákat spanyol nyelven. És akkor egy indián nézt hozzá, és azt mondta, ha te Istened olyan hatalmas, miért nem beszél az én nyelvemet? Azt a misszionáriusat, ezt a mondat a szívéhez igen szólt, és akkor ő alapította egy szervezet, az a neve egy Wycliffe Biblia fordító, hogy igenis, Isten szóljon minden nyelven, minden anyanyelven. Lefordítani a Bibliát, ez nem olyan egyszerű feladat. Ez nem az, hogy nyitjunk a számítógépet, kinyitunk a Google fordítót, és akkor kérünk, hogy a Google fordítót lefordítsunk mondjuk a Bibliát, mondjuk angolról, mondjuk gondzsá nyelvére. Hanem ezeknek a nyelveket általában nincs is leírt formában. A misszionáris, aki oda megy, miután megtanulja a nyelvet, ami nem olyan egyszerű, elemzi a hangokat, és próbál kitalálni, mi lenne jó ABC-t. Hogy lehet ezeket a hangokat leírni? Próbálja kitalálni ebben a nyelven, milyen a nyelvtani szabályokat. Hogy működik ez a nyelv? Kezd létrehozni egy szótárt. Hogy kezd ezeket a szavakat, hogy kezd ezeket a kifejezéseket lefordítani, mondani ebben a nyelven. És csak azután igazából kezdődött a fordítást. A Bibliának a fordítása nem is annyira egyszerű, mert nagyon sok kifejezés van benne, ami nem mindennapi szavakról van szó, kegyelem, irgalom, nagyon sok szó van, amit nehéz. Én skót vagyok, Skóciában nőttem fel, de Isten akarata vagy terve úgy látszik, hogy az volt, hogy ide kellett jönnem Magyarföldre. Az 1900-asok években én már dolgoztam itt Miskolcon a püspöki hivatalban, Szabó Dániel főgondnok ő mellett. Jött hozzánk Wycliffe misszionárisok, és kértek minket, hogy alapítsunk meg ezt a szervezet itt Magyarországon is. És Isten segítségével sikerült. Az a terv, hogy mi küldjünk innen Magyarországról misszionárisokat a világ minden pontjára. hogy ebben a Biblia fordítói munkán részt vegyem. Azóta majdnem 20 magyar ment külföldre ilyen munkát végezni. Jelenleg is 13-an vannak a világ minden táján, aki ezt a munkát végzenek. Ezeknek az embereknek szükség van, hogy itthon is legyen egy kis csapat, aki segít őket a munkájában. Én már majdnem 15 éve dolgozok azon teljes állásként, hogy a pénzügyi dolgokat rendbe teszek. Van mellettem vagy fölöttem egy igazgató, és vannak jelenleg két másik ember, aki fél állásban segít ezt a Wycliffe-i munkát itthon. A misszió Isten missziója, de valamiért ő rábízta ránk bízta ezt a feladat az egyházra, a hívőkre, hogy mi csináljunk ezt a munkát. A missziónak a része Biblia fordítás, a missziónak a része hirdetni az igét, nevelni a tanítványokat. De a missziónak a része is adni élelmiszert az éhezőknek, kiállni az igazságért, meg próbálni gondozni a teremtett világot, mutatni Istennek a szeretét a munkahelyünkön, a iskolánkban. Mindjárunknak van ebben szerepe. Isten akar minket használni, hogy itt a Földön építsen az ő országát. Jézus a földi élet végén mondta egy másik misszió küldetést. Azt mondta, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Szamáriában, sőt egészen a Föld végső határig. Általában úgy értelmezünk ezt a verset, hogy ez egy sorrend. Kezdjünk itthon, kezdjünk Jeruzsálemben, kezdjünk itt Miskolcon. Itt legyünk tanúid. És ha ezt megcsináltunk, ha ez sikerült, akkor megyünk tovább, megyünk az országra, Judeába és Szamáriába, megyünk Magyarországra, vagy a környező országra. És ha ez megvan, ha ez sikerült ott végezni a missziót, akkor megyünk tovább, megyünk a Föld végső határig. Vagy másképpen is lehet előgondolni, hogy van, aki itthon szolgál, Jeruzsálemben, és van, aki külföldön szolgál, a Föld végső határig. De nemrég hallottam egy olyan magyarázat ennek a versnek, hogy mindjárunknak mindent kell csinálni. Mondjuk úgy, hogy mit csinálok én Miskolcon, a Deszke templomban, a munkahelyemben, a szomszédaimnál? Hogy leszek én tanú Jézusnak? Hogy végzek itthon a missziót? De nem csak itt, hanem mondjuk, mit csinálok én Judeában és Szamáriában? Én mit csinálok Magyarországon? Hát én mit tudok én csinálni? Én csak én kicsi vagyok. Hát de lehet, hogy tudok támogatni mondjuk a református szeretett szolgálat, vagy a Dorcas, vagy valamilyen szervezet, ami működik Magyarországon. És én tudok ezt csinálni. És én mit tudok csinálni a Föld végső határig? Én itt vagyok Miskolcon, tudok. Hát lehet, hogy tudok imádkozni Keszi Krisztináért. Vagy tudok támogatni pénzügyileg egy Wycliffe misszionárisokat. És tudok én is ezekben a misszió részeken részt venni. Nagyon hálás vagyok, hogy a gyülekezetünkben vannak azok, akik imádkoznak a Wycliffe munkáért, és támogatja ezt pénzügyileg. Ha valaki ebben szeretne bekapcsolódni, akkor kint az asztalon, a bejáratnál vannak ilyen imakártyákat, csekkeket, amivel lehet kapni anyagokat, lehet beliratkozni az ima levelünkre, és lehet minket támogatni. Nagyon köszönöm a figyelmet és a támogatást. Áldás békesség!
Köszönjük a beszámolót. Valóban nagy dolog az, amit presbiter testvérünk elmondott, hogy ilyen módon is beállhatunk Isten szolgálatába, míg abban a nagy szolgálatban is, amiről csak beszámolókat láthatunk, hallhatunk. Az előző Isten tiszteleten is elmondtam, hogy igazgatónőnk volt 2 hete Gyulán, ott vett részt az Isten tiszteleten, és egészen felemelő volt a számára az, amikor a lelkész hirdette, hogy ezen a vasárnapon a persei pénzünkkel dr. Keszi Krisztinát fogjuk támogatni. Jó érzés, hogy tőlünk jóval távolabb a mi misszionáriusunkat támogatják, és olyan nagy dolog az, hogy itt közöttünk is egy másik missziónak jeles képviselője van, Wycliffe Bibliafordítók képviselője Martin is, ő rajta keresztül is végezhetjük ezt a szolgálatot a föld végső határáig.